mélypontnak nem feltétlenül nevezném, mert szerintem valamennyi előrelépést jelent az, hogy a britek egy konstruktív javaslatot tettek, és akkor ebből már tárgyalásokat tudnak kezdeményezni, de nagyon-nagyon távol vannak az álláspontok néhány területen. Ugye négy szabadságnak a megbontása a britek részéről, tehát az árukat ugye egy szabadkereskedelmi övezetben teljes mértékben, az áruforgalmat azt megtartanák a jelenlegi színvonalon és szabályozás mellett, a szolgáltatásokat viszont már ugye részben korlátoznák, tehát ez egy szabadkereskedelmi övezetben már nem tartozik bele a szolgáltatások teljesen szabad mozgása, és hát a munkaerő szabad mozgását pedig abszolút korlátoznák, és ott egyéni szuverén szabályokat vezetnének be a britek. Ez ugye sérti az európai egységes gazdasági térségnek, közös piacnak az integritását, főleg, és akkor itt van egy nagyon-nagyon gyenge pontja ennek az egész tervezetnek, azzal a ponttal, hogy az ír-északír határ, hogyha ennek az átjárhatóságát, amit alapelvként rögzítettek az írek is, és a britek is, hogy ennek az átjárhatóságát tartani kell, ráadásul ne felejtsük el, hogy az északír uniópárt a mély kormány támogatója, tehát igazából a parlamenti többséghez szükség is van ennek a pártnak a támogatására, tehát ez nem egy kis dolog. Ez részt ütne az Európai Unió egységes belső piacán és a vámhatáron is, hogyha ezen a határon egy puha átjárható határ jönne létre. Ez ebben a pillanatban feloldhatatlannak tűnik, de azért azt tegyük hozzá, hogy Barnier, ugye az EU-s főtárgyaló, pont az északír-ír helyzet megoldásában mondta azt, hogy az Európai Unió hajlandó tovább dolgozni a szövegen, hogy ezen a területen valamiféle kompromisszumot érjenek el, azonban összességében ezt a korlátozott, tehát ezt a fajta szabadkereskedelmi övezet kívülről nyitott, bizonyos szempontból, tehát ezen az elven nem tudnak sokkal közelebb kerülni az álláspontok. Én úgy gondolom a továbbiakban is, hogy ez bizonyos szempontból egy bátorság próbára hasonlít. Kérdés, hogy egy megállapodás nélküli kilépésnek a költségeit hajlandó-e bármelyik fél is valójában elfogadni. És ennek ugye azért nagyon magasak lesznek a következő 5-6 évre vonatkozóan a költségei.
2019 márciusában szűnik meg az Európai Uniós tagsága Nagy-Britanniának az Egyesült Királyságnak, de ahogy mondja, hogyha megállapodás nélkül születik meg ez a szakítás, akkor ez milyen költségekkel jár, és egyáltalán milyen szabályok mentén jöhet ez létre, hogyha ezek nincsenek lefektetve?
A no deal, tehát megállapodás nélkül kilépés esetén ez azt vetíti előre, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió között az élet összes területén a viszonyokat kizárólag a meglévő nemzetközi szerződések és különböző nemzetközi rezsimek, ami azt jelenti, hogy ugye szerződéses rendszerek fogják szabályozni, azt jelenti, hogy abban a pillanatban az Egyesült Királyság és az Európai Uniós tagállamok közötti kereskedelemre például ugye a WTO, tehát a Kereskedelmi Világszervezetnek a kialkudott szabályai lesznek irányadók. Mondanom sem kell, hogy hál' Istennek ugye már ott tartunk, hogy a globális gazdaságban a legtöbb ország már így is jelentősen a WTO tagságával együtt jelentősen csökkentette az akadályokat más országokkal való kereskedelem, befektetés, védelem és egyébek terén, de azért ezek az akadályok még mindig sokkal-sokkal magasabbak, mint a jelenlegi helyzet, vagy akár egy szabad kereskedelmi megállapodás is lehetne az Egyesült Királyság és az EU között. Ne felejtsük el azt sem, hogy akkor ebben a pillanatban visszaáll a Nagy-Britannia, vagy az Egyesült Királyság és az Európai Unió határán, visszaáll a teljes határ ellenőrzés. Ugye a britek nem léptek be a schengeni zónába, de ettől függetlenül az Európai Uniós állampolgárok személyazonosító igazolvánnyal tudnak belépni Nagy-Britanniában, nincsen vízumkényszer, nincsenek ilyen különleges szabályok. Azt gondolom, hogy ez nagyon erősen lelassítaná mind az áruforgalmat, mind pedig ugye a személyforgalmat, Egyesült Királyság is az Európai Unió között. Itt elég mondjuk a csalagútra gondolni, vagy a komp közlekedésre a francia partok és Nagy-Britannia között. És hát olyan kérdésekhez is, ez különösen erősen jelentkeznének ezek a problémák olyan helyeken, mint az északír-ír államhatár, ami ugyan államhatár volt, de ugye az Európai Uniós tagsággal, illetve ennek a határnak a különleges státuszával eddig nagyon puhán kezelt határként létezett. Ez innentől kezdve ismét kemény határrá válna, ami nem jelentene túlságosan sok jót, tehát az északír-ír, illetve az ír Egyesült Királyság kapcsolatok szempontjából sem. És hát ugye Magyarország számára is a gazdasági problémákon kívül, amit ez okozhatna, egy lassulás a kereskedelemben, korlátozások a befektetések terén, ami nekünk nagyon-nagyon érzékenyen érintenek minket, ezen kívül van még egy olyan vonatkozása is, hogy ebben az esetben az Egyesült Királyság és az Európai Unió többi tagállama között lévő biztonsági, védelmi, titkosszolgálati együttműködések egy megállapodás hiányában azoknak az Európai Uniós dimenziója megszűnne, tehát a NATO és egyéb két oldalú, meg több oldalú kötelezettségeknek, meg szerződéseknek megfelelően folytatódna az Egyesült Királyság és az Európai Unió, meg az EU-s tagországok közötti együttműködés, de a kifejezetten európai kezdeményezésű, tehát európai uniós eredetű védelmi biztonságpolitikai egyetműködések azok megszűnnének abban a pillanatban. Mindez helyreállítható, tehát egyetlen olyan terület sincs, amit ne lehetne kezelni középtávon, tehát azért olyan katasztrófáról nem gondolkodunk, ami ellehetetlenítené a jövőbeni Egyesült Királyság Európai Unió kapcsolatokat, de azt gondolom, hogy ezek a kapcsolatoknak a visszaépítése, tehát újratárgyalása, az semmivel sem lesz könnyebb, mint most megállapodást elérni az Európai Unió és az Egyesült Királyság civilizált szétválásáról. Tehát azt látjuk, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények, különböző egyezmények letárgyalása a globális gazdasági rendszerben az ugyanúgy nem egy egyéves, nem két éves feladat, mint ahogy a Brexit tárgyalások menedzselése is. Ugye ennyi idő alatt szinte-szinte lehetetlennel határos. Nem hiszem, hogy bármelyik fél jobban járna azzal, hogyha a nulláról kéne újra kezdeni a tárgyalásokat.
Mekkora esélyét látja tehát, hogy 2019 márciusáig valamiféle megállapodást köttetik?
Én úgy látom, hogy ahogy mondtam, ez egyfajta bátorságpróba. Politikai szempontból a briteknek nem nagyon maradt más választása, vagy más ütőkártyája a kezében, mint hogy az európai partnerek irányába hangsúlyozzák ugye a brit kiesésnek, tehát megegyezés nélküli kiesésnek a költségeit. A britek tisztában vannak azzal, hogy európai uniós választások lesznek, európai parlamenti választások jönnek 2019-ben, és ennek a választásoknak az előestéjén, így most már 10 hónappal a választások előtt, az nyugat-európai politikai elitek, de jelenleg vezető politikai elitek nem állnak túlságosan jól. Tehát nem lehetnek olyan hatalmas reményeik jelen pillanatban, hogy sikere jöjjenek ki ebből a 19-es választásból. A britek pontosan értik azt, hogy ha ezt a jelenlegi hangulatot még megfejeli, tehát erre még rárakódik az a bizonytalanság, és az a szinte garantált gazdasági kár, ami a britek megegyezés nélküli kiesésével keletkezik, ezt a politikai költséget nem akarja vállalni sem Angela Merkel, sem Emmanuel Macron. De azt gondolom, hogy a britek ezt a kártyát próbálják kijátszani, és mivel valóban bátorságpróbáról van szó, azért ott a lehető legtöbb esetben valaki mégiscsak elrántja a kormányt. Én azt valószínűsítem, hogyha most a brit kereskedelmi miniszter azt mondta, hogy 60-40 a megállapodás nélkül, illetve a megállapodással történő kilépés esélye, akkor én fordítva mondanám, szerintem 60%-a körülbelül az esélye annak, hogy megállapodás fog születni, még a Brexit megtörténte előtt, ennek pedig az az oka, hogy a politikai elitek, mint az Egyesült Királyságban, mint pedig az Európai Unió vezető tagállamaiban érdekeltek abban, hogy ez a megállapodás megszülessen, de mindenki az utolsó pillanatig ki fog verni a kártyáinak a kijátszásával. Egy kicsit olyan, mint aki pókerben blöffölnének ugye egymással szemben, ki az, aki előbb be fogja dobni a törölközőt.
A több százezer Nagy-Britanniában dolgozó magyart hogyan érintheti az, hogyha esetleg ez a megállapodás nem születik meg?
Ugye onnantól kezdve, hogy ez a megállapodás nem születik meg, onnantól kezdve teljes mértékben az Egyesült Királyság kormányának a jó indulatára vannak utalva ezek a munkavállalók, hiszen onnantól kezdve az Egyesült Királyság saját jogkörében szuverén módon dönthet az ő letelepedési engedélyekről, a munkaengedélyekről, és így tovább. Vannak bizonyos nemzetközi standardek és nemzetközi szerződések, amelyek kötik a brit kormánynak a kezét, tehát rendkívül drasztikus, radikális lépésekre ekkor se fog szerintem sor kerülni, már csak a nemzetközi jogi szempontból sem. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy Nagy-Britanniának minden egyéb jelzéssel együtt is, tehát minden egyéb kinyilvánított preferencia ellenére is, alapvetően a Kelet-Közép-Európából vagy Kelet-Európából, uniós tagországokból érkezett bevándorlóknak, tehát vendégmunkásoknak, letelepedetteknek a jelenléte az gazdasági érdek. A britek nem lesznek abban érdekeltek, hogy egy ilyen no deal, tehát megegyezés hiányában történő kilépés esetén a magyar, a lengyel vagy az egyéb Európai Uniós munkavállalókat kifejezetten negatívan bírálják el, nem lesznek érdekeltek valamiféle bosszúállásban. A britek, én úgy látom, hogy a döntéshozatalban általában nagyon-nagyon pragmatikusak, tehát a saját gazdasági érdekeiket fogják nézni. Én azt valószínűsítem, hogy az ott lévő Európai Uniós munkavállalóknak akkor is megadják majd a kedvezményes státuszt, tehát az ott maradáshoz, munkavállaláshoz, letelepedéshez szükséges státuszt, ha nem születik megállapodás. Nyilvánvalóan addig, amíg nem születik megállapodás, ezt nem fogják hangosan hangoztatni, hiszen akkor megint egy kártyát kiadnának a kezükből, de úgy gondolom, hogy Nagy-Britanniának érdeke, hogy ezek a munkavállalók a továbbiakban is az Egyesült Királyságban dolgozzanak.